Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreimet. Isten igéjét nyissuk meg Péter apostol első levelénél. Péter apostol első levelének az első fejezetéből szeretném Isten igéjét olvasni. Az első fejezet 15. versétől a 19. versig. Így hangzik az ige. Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek a cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Idáig az ige. Péter apostolnak ezek a kijelentései a megváltás titkával, a Jézus Krisztusban való megigazulásunk gondolataival foglalkozik. Sokszor hallottam már olyan megjegyzést ezzel kapcsolatban, minek ezzel annyit foglalkozni, hiszen a hitáltali megigazulás az egy olyan témakör, hogy újra meg újra beszélünk róla, már annyira tudjuk, szinte már a kisújunkon jön ki. És ez bizonyára így is van, nem is szándékozom ezt kétségbe vonni, de mégis Ellen White-nak egy megjegyzését szeretném ellenvetésként felolvasni. Azt írja ugyanis, hogy 100 közül nincs egy, aki megértené a maga részére a Bibliának a hitáltali megigazolásra vonatkozó tárgyát. 100 közül egy. Miért? Van itt ebbe a felolvasott gondolatba egy kulcs szó. A maga részére. Ez a kulcsa az egésznek. Mert mindazok, akik Isten igéjét hirdetik, prédikálják, beszélnek róla a megváltás örömhíréről, nagyon vonzóan, lebilincsően adhatják ezt elő, de ha a beszédük nélkülözi a Krisztussal való élő kapcsolat tapasztalatát, ismeretét, akkor mégis hiányos. Isten azt szeretné, hogy mi ne csak az eszünkkel fogjuk fel, értsük meg ezt a témakört. Ne csak beszélni tudjunk róla, hanem a szívünk, a lelkünk nyíljon meg előtte. Akik már el tudtak jutni odáig, hogy már nem csak ismereti szinten értik a Krisztusban való megigazulás evangéliumát, no, azok kivétel nélkül egy tapasztalati élmény sorozaton esnek át. Ez a tapasztalat először megdöbbent bennünket, mert hirtelen új megvilágításba látunk meg sok mindent, benne önmagunkat is. Mert a szívünkben gyújtott isteni világosságban most az Isten szemével látjuk önmagunkat, a saját bűnös életünket. A hitáltali megigazulás Ellen White megfogalmazásában azt jelenti, hogy először is Isten porba hullatja az ember dicsőségét. Azt jelenti, hogy én, aki úgy gondolkoztam talán magamról, hogy én milyen jó ember vagyok, mint az a farizeus, aki Jézus példázatába elment a jeruzsálemi templomba, és szinte a mellét verve mondta, hogy hálát adok, Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint egyebek. Mert én ezt is csinálom, azt is csinálom, ezt a jót is, azt a jót is teszem. És sokszor, kimondatlanul, mi is ebbe a hibába esünk, hogy a tudatunk alatt jónak tartjuk magunkat. Nem látjuk önmagunkat úgy, ahogy az Isten lát. Miért is mondom ezt? Azért, mert Isten a hű tanúbizonyság, aki nagyon jól ismer bennünket, éppen ehhez a korhoz küldi azt az üzenetét, hogy nem tudod, milyen vagy. Sokszor ez a problémánk, nem ismerjük, nem látjuk önmagunkat olyannak, ahogy az Isten szeretne látni. Ezért először azon az élményen vezet keresztül az Isten bennünket, hogy porba hullatja a dicsőségünket. Rádöbbenünk arra, hogy nem is vagyok egészen olyan, mint ahogy korábban gondoltam. Meglátok az Isten szent lelkének a megvilágításában az életemben olyan dolgokat, amit addig természetesnek tartottam. Talán a keresztény élettel együtt járónak tartottam. De most a Szentlélek világításában felismertem, hogy ezt el kell hagyni az életemből. Ez az első élmény, amit az Isten ad. Amikor pedig feltámad a lelkiismeret késztetésére bennünk egy vágy, akkor én el akarok szakadni attól, amit Isten megmutatott rosszként az életemben, akkor az egyik ember elkezd tehetetlenül küzdeni, a másik pedig elcsügged, kétségbe esik, mert rádöbben, hogy mennyire tehetetlen, erőtelen megtenni azt, amit szeretne. Pál apostol, aki maga is átment ezen az élményen, hiszen ahogy említettem, aki Jézussal valóságosan találkozik, annak át kell menni ezen az élményen. És Pál is, aki átment ezen az élményen, felkiáltott kétségbe esetten, ó, én nyomorult ember, akkor kicsoda szabadít meg engem. Át kell mennünk, testvéreim, azon a tapasztalaton, hogy rádöbbenjünk, az Isten előtti igazzá válás az nem a saját erőfeszítéseinknek a produktuma, hanem az Isten műve, az Isten teremtői hatalmának a megnyilatkozása. Ahogy Pál fogalmaz a korintusiakhoz írott levelében, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, nem az ember erőfeszítésének az eredménye. Isten teremtő hatalma nyilatkozik meg. Egy kívülről jövő erő lép be az életünkben. A szombatiskolai tanulmányunkban is volt idézve ez a gondolat, amit János apostol fogalmaz meg, ha valakik befogadják őt, azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiai legyenek. Egy kívülről Istentől jövő hatalom lép be az életünkben. Olyan dolgok véghezvitelére válunk alkalmassá, amit előtte nem tudtunk megtenni. De most Isten által már meg tudjuk tenni. Már Krisztus által mindenre van erőnk. Ezért a megigazulni vágyó ember egyre inkább érzi ennek a kívülről jövő erőnek a szükségét. Ellen White hozzáteszi még az egyik gondolatában, ekkor ezen a szinten Isten elvégzi az emberért és az emberben azt, amire a saját erejéből nem volna képes. Mindezek hátterén azt mondhatjuk, ha még nem tudod szívedből fakadóan Dáviddal együtt azt mondani, amit az 51. Zsoltárban fogalmaz meg, hogy ismerem az én bűneimet és az én vétkem szüntelen előttem forog, akkor Isten még vagy nem tudta elkezdeni benned az újjáteremtő művét, vagy időközben ellenálltál a Szentlélek befolyásának, mert egy új út elcsábított az úttól. Mi nem olyan időben élünk, és nem olyan a megbízatásunk, hogy megengedhetnénk magunknak a közömbösséget, a gondtalanságot. Mi azt hangoztatjuk a hitvallásunkban, hogy adventisták vagyunk. És ez azt jelenti, hogy várjuk a mi Urunkat, az ő visszatérését. Mikor várjuk? Majd 50-100 év múlva? Nem, minél hamarabb. Na de mivel bizonyítom, hogy várom? Mert Isten nem azt akarja tőlünk, hogy a szánkkal beszéljünk és tegyünk erről bizonyságot, hanem hogy a szívünk csendüljön össze ezzel a hitvallással. És ha én igazán várom Jézust, akkor készülök a vele való találkozásra, akkor átengedem a lelkemet a Szentlélek munkájának, engedem, hogy az Isten elvégezze bennem azt, amire én magamtól nem vagyok képes. Vajon mennyire tudatosul bennünk, testvéreim, ez az igazság, hogy Jézus jön? Elkészültek vagyunk-e a Jézussal való találkozásra? Hátat fordítottunk-e a bűneinknek, jellemünk fejlődését akadályozó szokásainknak, amiket időközben az út folyamán felvettünk? Meg tudta-e szentelni életünket az az igazság, amiért Jézus a főpapi imájában könyörgött? Szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Meg tudod szentelni bennünket? Péter apostol felolvasott üzenetében szinte a jézusi imának a visszacsengése fogalmazódik meg, amikor az Úr azt mondja az apostol tolmácsolásában, szentek legyetek teljes életetekben. Péter apostol három egymásra épülő egységre bontja fel az üzenetének a lényegét. Először azt mondja el, hogy a megváltásunk végső célja a szenté lételünk. Isten nem szándékozik ezen változtatni, mert ő maga is szent. Pál apostol pedig azt mondja, hogy a békességnek Istene, aki elhívott bennünket, ő mindenestől meg akar szentelni bennünket. Csupán rajtunk múlik, hogy sikeres lesz-e Jézusnak ez a szándéka. Másodszor pedig arra figyelmeztet Péter, hogy a megszentelődés kérdésére olyan figyelmet kell fordítanunk, hogy Isten egyszer személyválogatás nélkül meg fog ítélni bennünket a cselekedeteink alapján. Ennek az ismerete félelemmel kell eltöltsön bennünket. Nem véletlen az, hogy a hármas angyal üzenet egyik üzenetében ezt mondja az Úr, félelemmel imádjátok az Istent, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Harmadszor viszont Péter apostol a felolvasott igében Jézus Krisztusra irányítja a figyelmünket, mint aki váltságul adatott érettünk, és ez azt jelenti, hogy Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk. Azért, hogy mi pedig olyan bánásmódban részesüljünk majd Isten előtt, amilyet ő érdemelt volna. Vagyis helyet cseréltünk Jézussal. Ő meghalt a mi bűneinkért, hogy mi felszabaduljunk, azért, hogy üdvösséget nyerjünk, örök élet várományosai legyünk. Annak az életnek a hátterén, amit ő élt, nekünk, értünk, helyettünk. Amikor Péter apostol arra szólít fel, hogy szentek legyetek teljes életetekben, akkor ennek kapcsán azonnal egy kérdés merül fel. Mit jelent szentnek lenni? Kire mondható el az, hogy szent? Mivel ez a fogalom az eredeti szövegben az elvágni, elkülöníteni igéből származik, ezért az elkülönülés gondolatát sugallja. Vagyis aki szent, az igyekszik elvágni az életének a bűnös kapcsolatait. Elkülöníteni minden olyan dolgot az életéből, ami az Istennel való kapcsolatát és egyesülését megakadályozza. Nagyon érdekes gondolatokat sorol fel Ellen White az írásaiban a szent élettel kapcsolatban. Ilyeneket olvashatunk, a megszentelődés az egy folyamatos növekedés a kegyelemben. A megszentelődés Istennel való rendszeres, bensőséges érintkezés. Az igazi megszentelődés összhang Istennel, jellembeli egység vele. A megszentelődés annyit jelent, hogy a Szentlélek Krisztus természetét oltja bele a mi természetünkbe és az emberi lényünkbe. És az a jellem, amit az Isten törvényének való engedelmesség formál, szintén szent. Az isteni kinyilatkoztatás még elmond néhány dolgot arról a szent életről, amit Péter apostol szavai szerint meg kell valósítani az életünkben, ha meg akarunk állni az Isten megítélésében. Azt is tudhatjuk, hogy a megszentelődés az nem egy pillanat műve, hanem az egész életünknek a munkája, amiben csak lépésről lépésre lehet előre haladni. Péter apostol éppen azokat a lépcsőfokokat sorolja fel az egyik levelében, a második levélben, amelyeken át a bibliai megszentelődés elérhető. És azt mondja, hogy az egyikhez ragasszatok ezt, a másikhoz azt, és lépésről lépésre mindig kerüljön közelebb az Istenhez. Ha bárki azt állítja, hogy az Úr megszentelte, elkülönítette őt, ennek az áldásnak a bizonyítékait az alázat, a türelem, a hosszú tűrés, a megbízhatóság és a szeretet gyümölcseiben lehet majd látni. Nem létezik másként. A megszentelődés a Szentlélek műve. Ha viszont a Szentlélek műve, akkor a Szentlélek gyümölcsei ott kell, hogy legyenek megnyilatkozási formaként. Amíg viszont Sátán uralkodik, addig énünket mindig meg kell fékeznünk, és a kísértéseket le kell győznünk. Nincs megállás. Nem juthatunk el életünkben egy olyan pontra, amikor azt mondhatnánk, mi már teljesen elértünk mindent. Maga Pál is ezt mondja önmagáról, noha úgy gondolkodott, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és Isten végezetül nekem eltette a győzelem koronáját, az élet koronáját. Mégis azt mondta, nem mondom magamról, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék. De igyekszem. Ezért, ami a hátam mögött van, azt el akarom hagyni, ami előttem van, annak pedig nekidőlök, és nem engedem, hogy visszanyomjon, hanem haladni akarok előre. Mindezek hátterén, testvéreim, hogyan mondható el bárkiről, hogy szent? Ha ilyen mély jelentősége van a szent életnek. Úgy gondolom, hogy ha ismerjük a saját életünk hibáit, gyengeségeit, teljesen elbizonytalanodunk és elcsüggedünk, miközben Isten arra biztat az igében, hogy mindig örüljetek, mutassuk be a környezetünk előtt a boldogság teljes életét, eközben ezek a gondolatok néha úgy nyomasztóan hatnak ránk. Ez a szentség, testvéreim, csak úgy érhető el, nem a saját állapotunkban vagyunk szentek, hanem Krisztus igazságába öltözöttek. Akik magukra öltötték Krisztus életszentségének öltözét, azok úgy állhatnak majd előtte, mint választottak, hívek és igazak. Ezért mondja a Szentírás, hogy csak kegyelemből tartattatok meg, hitáltal. És ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Azért Pál is azt mondta magáról, hogy Uram, amikor majd eljön az a pillanat, hogy meg kell állnom előtted, akkor találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. De van igazságom, Istentől való igazságom, Krisztusban való igazságom a hit alapján. Ez az, ami megállásra méltóvá tesz bennünket az Isten előtt. Péter apostol egy nagyon érdekes gondolatot vet fel az igében, a felolvasott szakaszban, ugyanis azt mondja el, hogy az Isten megváltó kegyelme már a bűn rontásának a alapjait is szeretné helyreállítani bennünk. Azt mondja el az apostol, hogy a bárány vérének gyógyító ereje hatásában mindenek előtt az atyáinktól örökölt, hiába való életünkből szeretne meggyógyítani. Az örökölt, nem a felvett, nem az, amihez én hoztam meg a döntéseimet, hanem amit örököltem. Az eredendő bűn, ami ott van a génjeimben, ami szinte predesztinál a személyesen elkövetett bűnökre. Azt mondja Péter, na Isten ebből is szeretne meggyógyítani. Jézus Krisztus vére ebből is meg tud tisztítani. A kegyelemnek ez a gyógyítása minden ember életében érvényesül valahol. Ezért Pál azt mondja, hogy Isten megbékéltette magával az egész világot. Nem azt mondja, hogy a Jézusban hívő embereket, nem azt mondja, hogy azokat, akik átadták az életüket Istennek, az egész világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket. És ha helyesen akarjuk érteni Isten igéjét, akkor tudnunk kell, hogy itt nem arról a bűnről beszél az apostol, amit ezek az emberek személyesen szabad akaratból követtek el, hanem amit átörököltek, amely ugyanúgy kárhozatra ítélté teszi őket, amely azt a körülményt biztosítja, hogy ők kívül vannak az Isten szeretet közösségén. Amire Jézus mindig azt mondta a példázataiban, vessétek a külső sötétségre, mert ahol az Isten van, ott a világosság van. És amikor az Istentől valaki elszakadt állapotba kerül, akkor a külső sötétségre kerül. De azt olvassuk Péter levelében, hogy Isten megbékélteti magával az egész világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket, az átörökölt bűneiket. Isten egyetlen ember se fog megbüntetni azért, mert Ádám családjába született bele. Senki nem fog elkárhozni azért, mert Ádám utódaként a bűn világába született. Ezt a körülményt Isten kegyelemből mindenkinek megbocsátja és elengedi. Isten bűnnek tekinti az öröklött állapotunkat, de senkit nem juttat kárhozatra csupán azért, mert Ádám családjába született bele. Isten igéje viszont többes számban beszél arról a ruháról, amit nekünk fel kell ölteni magunkra. Ha Ézsajás könyve 52. fejezet első versét lapozzátok fel, Ézsajás 52 rész első versét, akkor ott a proféta írásában azt olvashatjuk, hogy öltözzél fel ékességed ruháiba. Nem azt mondja, hogy az ékesség ruhájába, hanem ruháiba. Többes számban említi. Mert a bennünk és a rajtunk megnyilatkozó lelk és ékességnek a ruháinak van egy, most én hadd fogalmazzak a saját szavaimmal, egy alsó meg egy felső ruhája. Ahogy a főpap is többféle ruhába öltözött az Isten színe előtt. A felső ruha nem más, mint a Krisztustól kapott mennyegzői öltözet, az ő szeplőtelen élete, amit kész nekünk adni, hogy méltóan állhassunk meg a megvizsgálás pillanatában. Ezért a ruháért nem kell tenni semmit. Ezt Isten ingyen ajándékba adja, nem kegyelemből, hogy senkinek kérkedjék. Ugyanakkor viszont a jelenések könyve beszél egy olyan ruháról, amit állandóan meg kell mosni, ki kell fehéríteni a bárány vérében. És Péter apostol erről beszél, hogy Istennek báránya, Jézus Krisztus megtisztít bennünket az atyáinktól örökölt, hiába való életünkből. Jézus Krisztus vére képes megmosni, kifehéríteni azt a ruhát, amely a sajátunk, amit nem Krisztustól kapunk, de segít, hozzájárul, nélküle nem volnánk rá képesek, de vele igen. A bárány vérében kell mosnunk, tisztítanunk ezt a ruhát. Ez a ruha nem lehet Krisztus igazságának a fehér ruhája, hiszen azt nem kell megmosni, nem kell kifehéríteni. Krisztus igazságának fehér ruháját mi csak elveszíthetjük, nem szennyezhetjük be, csak elveszíthetjük. Ez a mosásra szoruló ruha, testvéreim, nem más, mint ami bűnnel fertőzött, megromlott természetünk, amihez mindenhol bűn tapad, és állandóan tisztításra szorul. Ellen White azt írja az egyik könyvében, Krisztus igazsága nem olyan köppeny, hogy alatta be nem vallott és titkon ápolt bűnöket takargathassuk. De ha bevallod, ha nem ápolod, ha már szembe vagy fordulva vele, akkor Krisztus igazsága kész betakarni. Minden bűnbánó bűnöst. Mit gondoltok a lator a kereszten, aki elismerte élete urának Jézust ott az utolsó pillanatban, el tudta hagyni az életéből a bűneit? Nem. De megbánta a bűneit. Kész volt szembefordulni azzal, elítélte magában már ezeket a bűnöket. Már nem dédelgette és ápolta magában. És ezért Krisztus azt mondta, ott leszel velem az én országomban. Mert Jézus kész volt azonnal befedezni őt az ő igazságának palástjába. Ez a megigazult ember. Krisztus vére tehát nem csak megvált bennünket a bűn következményeitől, hanem meg is akarja tisztítani a belső emberünket a bűn fertőzöttségétől. Ezért az isteni tisztító kegyelemért imádkozott Dávid, aki érezte, hogy a teljes lelki békéhez és boldogsághoz nem elég a megigazulás. Azt mondja Dávid az 51. Zsoltárban, egészen mos ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és akkor tiszta leszek. Mos meg engem, és akkor fehérebb leszek a hónál. Milyen csodálatos, hogy Isten kész segíteni bennünket. És ahogy Péter apostol levelében olvastuk, Jézus Krisztus vére az, ami meg tud mosni, meg tud tisztítani bennünket. Pál apostol szerint az ékességünk ruháit csak úgy tudjuk felvenni magunkra, ha állandó, élő közösséget tartunk Jézussal. Egyik esetben egyszerűen csak azt kell tennünk, hogy öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Ez az ő igazságának a felöltözését jelenti, ami egy jogi rendezést jelent az Isten királyi szék előtt. Ha Jézus Krisztus igazságába vagyok öltözve, akkor már fedhetetlenül állhatok meg az Isten színe előtt. A másik esetben viszont Isten belülről akar kicserélni, megváltoztatni, megtisztítani, hogy éljek többé ne én a régi emberem, hanem éljen bennem Krisztus. A krisztusi megnyilatkozások váljanak láthatóvá a cselekedeteinkben. És ez az, amit megszentelődésnek nevezünk. Ellen White olyan frappáns megfogalmazással fogalmazza meg ennek a kettőnek a lényegét. Az egyikről azt mondja, hogy a megigazulás az jogot ad a mennyre. A megszentelődés viszont alkalmassá tesz a mennyre. Az egyikhez nem kell tennem semmit, azt Isten ingyen adja, a másikkal viszont együtt kell munkálkodnom az Istennel. Az én erőfeszítéseim is hozzá kell járuljanak. Azt olvassuk Péter üzenetében, testvéreim, Isten személy válogatás nélkül meg fog ítélni mindenkit a cselekedetei alapján. És ennek elkerülhetetlen tényét a Szentírás többi írói is megerősítik. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Jakab apostol pedig arról beszél,
úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. És ezzel azt mondja Jakab, hogy nem csupán a konkrétan elkövetett cselekedeteket fogja Isten megítélni, hanem úgy szóljatok, mert a beszédünk is egyet cselekedett. Isten a beszédünk alapján is meg fog ítélni bennünket. Nem lehetséges az, hogy Isten előtt azt mondom, hogy Uram, hát én csak mondtam valamit, de nem csináltam semmit. Sokszor, amit mondunk, annak nagyobb súlya van, nagyobb hatása van, mintha valóban tettünk volna valamit. És a Prédikátor könyvében a Szentírás még kiegészíti, mert Isten minden cselekedetet előhoz az ítéletre. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Máshol pedig arról olvasunk, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka, akkor felvetődik a kérdés, hogy nincs-e között valami ellentét? Hogy az egyik esetben, mintha azt mondaná a Szentírás, minden ember a cselekedetei szerint lesz megítélve. Minden titkos dolgot Isten elő fog hozni az ítéletbe. Semmi nem marad el. A másik helyen meg arról beszél, kegyelemből. Ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Akkor most mi az igazság? Van jelentőségük a cselekedeteinknek az ítéletben, vagy nem? Egyáltalán mit ítél meg Isten akkor, amikor meg kell állnunk előtte? Milyen módon ítélkezik felettünk? Van valamilyen kapcsolat az üdvösség és a törvény szerinti cselekedetek megítélése között? Ezek mind-mind olyan kérdések, amik ezeknek a bibliai kijelentéseknek a hátterén megfogalmazódik bennünk. Pál apostol azt mondja, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. De miért nincs? Mit jelent nekünk az ítéletben az a tény, hogy Jézus Krisztusban vagyunk? Ez a körülmény mindenek előtt egy jogi helyzetet teremt számunkra az Isten ítéletében. Jézusban lenni azt jelenti, hogy én helyet cseréltem vele. Ő az én nevem alatt felment a keresztre, meghalt az én bűneimért, én pedig az ő neve alatt, mint Isten fia, odaállhatok az Isten ítélő széke előtt. Helyet cseréltünk. Egy jogi helyzetet teremt Isten ezzel. Úgy mehetünk az ítéletre, testvéreim, Jézusban, mintha mi éltük volna azt a tökéletes életet, amit ő élt. Ezért Jézussal helyet cserélve már bizodalmunk lehet az ítélet napjához. János apostol azt írja az ő levelében, az első levél, 4. fejezet, 17. versében, azért mehetünk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, mert amint ő van, mármint Jézus Krisztus, úgy vagyunk mi is a világban. Hiszen amilyen életet élt ő, azt nekem tulajdonítja, és én az ő tökéletes életének az elfogadása által úgy vagyok, mint ahogy ő volt. Teljesen tiszta és szent életű. Ezért Ellen White egy nagyon szép mondatot fogalmaz meg az egyik könyvében. Nem azon kell aggódnunk, hogy Isten mit gondol rólunk, hanem azon, hogy mit gondol Krisztusról, a mi helyettesünkről. Mert mi helyet cseréltünk. Ez a hitáltali megigazolás. Zakariás könyvében találjuk leírva azt, hogy miként történik a megítélésünk eseménye Isten előtt. Mivel mi nem felelhetünk meg sátánnak az ellenünk felhozott vádjaival szemben, ezért az Isten kegyelme az, hogy ebben az ítéletben nem csak sátán a vádoló áll mellettünk, hanem az Úr angyala is ott van a másik oldalon. És a védelmét nem úgy adja, hogy megpróbálja bebizonyítani a védenceinek az ártatlanságát, mert ez lehetetlen, hiszen mi mindannyian bűnösök vagyunk, sátán nem is rágalmazóként áll mellettünk. Sehol nem mondja azt a Biblia, hogy sátán rágalmazza a szenteket, hanem milyen szót használ? Vádol. És ez óriási különbség. És ebbe az van benne, hogy minden, amit sátán mond, az igaz. Isten gyermekei elkövették mindazt, amit sátán a fejükre olvas. Ezért hallgatott némán Józsua. Nem tudott a vádoló szavaira mondani semmit, mert minden igaz volt. Ahogy a bűn megfertőzi és beszennyezi a jellemünket, úgy jelképezi Józsua szennyes ruhája a bűnnel szennyezett lelkünket. Ézsaiás meg is fogalmazza könyvének 64. fejezetében, az 5. versben, mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, mint megfertőztetett ruha minden mi igazságunk. A vádakkal szemben tehetetlen bűnös azonban egyszer csak azt hallja, hogy az Úr angyala a parancsok sorozatát adja ki. Első parancsával a vádolót hallgatatja el. De nem úgy, hogy ráparancsol, hogy hallgass és ne beszélj tovább, mert ehhez nincs joga. Isten igazságos. És ha Sátán igaz dolgokat mond, akkor Isten nem hallgattathatja el. Másként hallgattatja el. Azáltal, hogy azt a parancsot adja, vegyétek le róla a szennyes ruhát. Vegyétek le róla mindazt, ami a bűnös életére emlékezteti. Mindent, ami hozzátapadt a bűnös élet körülménye között. Ez úgy történik, mint annak idején, amikor Jézushoz odavezették a tetten kapott parázna asszonyt, mindenki rámutogatott, mindenki a halálát követelte, mindenki vádolta őt, és Jézus ott is elhallgattatta a vádolókat. Józsuánál is ezt találjuk, hogy elhallgattatja a vádolót. Leveszi a bűnösről az ő szennyes ruháját, egy másik ruhába öltözteti fel. És amikor már lent van róla a szennyes ruha, akkor azt mondja, lásd, levettem rólad a te álnokságodat. És ünnepi ruhába öltözteti, egy másik fajta ruhába. És ez a Jézus Krisztus igazságának tiszta, fehér ruhája. Józsua példája arról is beszél, hogy nem Isten foglalkozott Józsua szennyes múltjával és életével, hanem Sátán. Isten azzal kezdte a dolgokat, hogy levette Józsuáról mindazt. Vagyis nagyon fontos, hogy az Úr angyala, aki Jézus Krisztust jelképezi, nem az Istennel szemben kellett megvédje Józsuát. Sokan úgy gondolkodnak Jézusról, keresztény körökben is, hogy Jézus Krisztus a mi védő ügyvédünk, és ő közben jár az atyánál érdekünkben. Jézus maga tesz bizonyságot arról, hogy az atya úgy szeret bennünket, hogy még a fiának az életét is kész volt odaadni. Kész volt beleegyezni, hogy az ő szeretett társa, akivel az örökké valóságon mindig egy volt, az feláldozza az emberért az életét. Az atya részéről rendkívül nagy önmegtagadást jelentett. A szeretet rendkívüli megnyilatkozását jelentette, hogy beleegyezett ebbe az áldozatba. Mert bennünket is ennyire szeret. Jézusnak, vagyis az Úr angyalának nem az atyával szemben kell kiengesztelni bennünket. Nem az atya előtt kell bizonyítani, hogy mi méltók vagyunk az üdvösségre. A vádolóval szemben kell megvédeni Jézusnak. És ő ilyen szempontból áll mellénk, és elvégzi azt, amit a magunk erejéből önmagunkért megtenni nem tudunk. Újjá teremt bennünket, új lehetőséget ad. Ezért mondja Pál, hogy amikor majd én is oda kerülök, Uram, amikor meg kell nekem is állni a te királyi széked előtt, az ítélet előtt, akkor találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom. A mennyei megítéltetésünk tehát elsősorban azt fogja vizsgálni velünk kapcsolatban, megmaradtunk-e Krisztusban, ebben a kiváltságos állapotban, vagy nem. Ha igen, akkor Jézus parancsára minden bűnt és álnokságot eltörölnek a nevünk mellől. Leveszik rólunk a mi szennyes ruhánkat. Mindazt, ami a korábbi életünket terhelték, hogy az ítéletben kizárólag Jézus igazságába öltözötten állhassunk meg. Ez a körülmény azt jelenti, hogy a bűnös neve mellett és alatt ténylegesen nem a saját cselekedetei fognak menni az ítéletbe. Amikor Péter is arról beszél, hogy Isten meg fog ítélni bennünket személyválogatás nélkül, meg Pál azt mondja, Krisztus ítélő széke előtt mindenkinek meg kell állni, hogy megjutalmaztassék aszerint, amint a testben cselekedett jót vagy gonoszt. Csak hogy a Szentírás evangélium üzenete azt hirdeti, hogy amikor a Jézust elfogadó ember megy az ítéletre, azok, akik Jézus személyes megváltóként fogadták el az életükben, akkor nem az általuk elkövetett cselekedetek mennek a nevük alatt az ítéletre, hanem azok a cselekedetek, amiket Jézus élt, mert ő azt nekem tulajdonítja. Amit meg én követtem el, azt pedig átvállalta tőlem, és ezért meghalt a Golgotán. A helycsere tehát nem csak névleges, nem csak azt jelenti, hogy Jézus meghalt a kereszten, hanem azt is jelenti, hogy Jézusban én az Isten fia vagyok. Jézusban én az ő általa elkövetett cselekedetek birtokosa vagyok. Az általa elkövetett cselekedetek mennek az én nevem alatt az ítéletre. Ezért mondja János a levelében, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyok most én. Ő pedig szent, tiszta, ártatlan volt. És ezt teljesen nekem tulajdonítja. És én ebben a tiszta, szent, ártatlan életben mehetek oda az Isten megítélő királyi székéhez. Ezért mondja a Szentírás azt, Jézus Krisztus megítél ugyan bennünket, de az ő vére, az ő áldozata, az ő kegyelme, az ő szeretete, az megszabadított a múlt örökségétől. Nem csak azoktól, amiket elkövettem, hanem még az atyáimtól örökölt hiába való életemből is. Nem megy a kárhozatra, mondja az apostol, aki Jézus Krisztusban hisz. Az ilyen ember átment a halálból az életben. Ezért szólít bennünket Isten Péter apostol üzenetével, szentek legyetek teljes életetekben. Félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek az idejét. Mert Isten személyválogatás nélkül meg fog ítélni mindenkit, ha viszont mi Krisztusnak, az Isten bárányának a vérén megváltásban részesültünk, akkor nincs mit aggódnunk a cselekedeteink miatt. Krisztusban, Krisztussal helyet cserélve, bizodalommal gondolhatunk az ítélet napjához. Ez az Isten üzenete hozzánk. A Jóisten segítsen, hogy ez a reménység és a Jézusban való szabadulás boldogsága tudja betölteni a szívünket. Ez tudjon igazi tartalmat és örömet adni a lelki és Jézussal való közös életünknek. Az Isten segítsen erre bennünket. Amen.